Urunk, tedd egyszerűvé a mi életünkbe, hogy akaratodat megismerve mindenféle nehézséget és minden akadályt le tudjunk győzni. Te add meg nekünk, hogy azok az érzések, amelyek bennünk vannak, és amelyek próbálnak összezavarni bennünket, azok most a Te jelenlétedbe kitisztuljanak. Kérjük, hogy ha gondolatainkat rendezd és hatalmazd föl bennünket arra, hogy hitáltal el tudjuk venni azokat az ajándékokat, ígéreteket, amelyeket Te készítettél a mi számunkra. Így kérjük, hogy áld meg bennünket, közösségünket, áld meg az ígét közöttünk, és küldd el szent lelkedet hozzánk. Amen. Áldás, békesség, tessék. Akkor folytatnám a Tesszalonikai levél, első Tesszalonikai levél magyarázatát. Ezt a könnyelmű kijelentést tettem, hogy akkor végigvesszük. Úgyhogy az adott szó kötelez. Az 1 Tesszalonika második fejezetéből olvasom az igét. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok, sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi igehirdetésünk nem tévelgésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk, nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Még majd olvasok részeket belőle. Tehát a múlt alkalommal néhány dolgot elmondtam, egy kicsit átismételnék belőle. Tehát ugye tesszalonikai gyülekezetről van szó, ez európai kontinensen, ez a második olyan város, ahol Pál apostol gyülekezetet alapított. Ugye beszéltünk arról, hogy egy híres kereskedelmi útvonal vezetett ott, tehát ez a város egy pezsgő életű város, itt különböző kultúrák is találkoznak, és az emberek hite többfajta összetevőből épül föl, és itt is volt ugye zsidó közösség, ahol elment Pál apostol, és mindenhol először ugye a zsidóknak hirdette az evangéliumot. Filippit elhagyva érkezett ide, és itt meg is említette a második versben, hogy amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát. Tehát Pál apostol életében láthatjuk, hogy többször volt ugye fogság, bántalmazás, menekülés, az élete is veszélyben forgott. Talán nehéz ezt ugye feldolgoznunk, hát nekünk könnyű, de neki biztos, hogy nehéz volt, hogy állandó életveszélyben kellett újra fogalmaznia, ugyanazt a hitet, azt a bátorságot tanúsítania. És azt látjuk, hogy ő nagyon meggyőzően tudta vinni az evangéliumot, minél több ilyen ellenállás, minél több ilyen megpróbáltatás érte az életét, annál inkább úgy néz ki, hogy erőteljesebb lett tőle, nem pedig visszavetette őt a nehézség. Itt is, ugye már később akarok majd beszélni, hogy mi is történt Filippiben, akkor beszéltem arról, hogy ez a gyülekezet ugye istenfélő görögökből állt, illetve előkelő asszonyok alkották ezt a gyülekezetet. Istenfélő görögök, tehát olyan görögök, akik érdeklődtek a zsidó hit iránt. És aztán, amikor a zsidangógából ugye találkoztak Pállal, akkor Pál után mentek. Amit történt ugye Tesszalonikában, azt láthatjuk, hogy föllázították a tömeget, és Jászon házában szállt meg Pál apostol, és oda, onnan vitték el őket a városi hatóság elé, és bevádolták őket, hogy Jézust hirdetik királynak, és nem pedig a császárt. És tehát politikai ügyet akartak belőle csinálni, és aztán Jászon volt az, aki felelősséget vállalt, hogy semmi ilyesmi nem történt, és az ő közbenjárására engedték végül is szabadon Pált. Arról is szóltam a múlt alkalommal, hogy ugye Timóteus az, aki visszamegy, és megnézi a gyülekezetet, hogy mennyire tudtak megmaradni Pál apostol tanítása mellett, mivel hát ugye szorongattatott helyzetben vannak, külső támadások érik a gyülekezetet, tehát mindazt, amit Pál apostol megértettek, azt most nehéz nekik mindjárt a gyakorlatban megélni, viszont azt láthatjuk, hogy ugye ebből a levélből, ez már Timóteus hazaérkezése, vagy Pál apostolhoz való visszaérkezése után születik, hogy örül az apostol annak, hogy a hitben növekednek, ki zendült a környék, úgymond az evangéliumtól, mert egy bátor hitvalló gyülekezet épült Tesszalonikában. Tehát van hálaadásra való ok, de van helyesbítésre való ok, mint általában mindig. Mindig vannak szálak, amelyeket rendezni kell egy gyülekezet életében, és ezeket a szálakat próbálja rendezni az apostol a levél útján. Az egyik probléma az, más gyülekezetekben is, mondjuk Korintusban különböző pártok voltak a gyülekezetben, én Pálé vagyok, ugye én Apollósé vagyok, és ilyen rivalizáció volt. Ebben a gyülekezetben inkább nem a gyülekezet tagjai között voltak pártoskodások, hanem inkább kívülről szerették volna a gyülekezet hitét úgymond semlegesíteni, és ezért lejáratni Pál apostolt. Tehát nem a gyülekezeten belül volt ez a feszültség, hanem inkább kívülről jött ez a kísértés, hogy Pál apostolt valamifajta csodadoktornak állítsák be, vagy olyan vándor filozófusnak, aki akkoriban ugye a kereskedelmi útvonalakon ilyen karakterű emberek előfordultak, vagy valamilyen vallási prédikátornak, akinek igazából nem is kéne hinni. Tehát amiben ti hisztek, akiben ti hisztek, vagy akinek a tanítását ti követtétek, az nem követésre méltó. És próbálták Pál apostolt úgy feltüntetni, mint aki anyagi vagy bármiféle előnyhöz jutott azáltal, hogy Tesszalonikában gyülekezetet alapított. Ezért hangsúlyozza Pál apostol itt a második fejezetben, hogy ő hogyan élt közöttük, mit cselekedett, és hogyan vették ők az Isten igéjét, hogy ingyenvalóvá tette az evangéliumot, nem volt a terhükre, illetve ő is dolgozott, és semmit nem kért igazából a gyülekezettől, azért, hogy ő ott volt és tanította őket. Tehát nem tetszelgett Pál apostol egyfajta prédikátori posztban, vagy valami tanítói posztban, hanem élte a mindennapi életét, ugyanúgy, mint a többiek, és mellette pedig tanított. És itt utal ebben a fejezetben arra is, hogy hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal Isten a tanunk, nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Tehát ez is egy vád volt az ő irányába, hogy megtévesztő ember, és ravaszkodó vagy hízelgő lenne. Ezt ugye cáfolja Pál apostol, hogy semmiféle ilyen szándék nem volt benne, és egyrészt az ő élete hitelesítette ugye az evangéliumot, és az ő hitelessége volt az, amely meggyőzte ugye az embereket. De azt mondja itt Pál, hogy a mi hitelességünk az Istentől van. Tehát nem abban van az ő hitelessége, hogy ő ugye mindent jól tett, hanem azt mondja, hogy minket kiválasztott az Isten, hogy képviseljük. Az Isten vizsgálja a mi szívünket, és Pál apostol önmagát ajánlja egyrészt, de ebben az Úrban való dicsekedés van, tehát nem úgy jön Pál apostol, nem úgy beszél önmagáról, hogy ő aztán a tökéletes ember, hanem úgy beszél önmagáról, mint aki az Úrban elhívott ember, amit tett, azt jó szándékkal, jó szívvel tette, tiszta szándékkal, senkit nem akartak félrevezetni. A következő gondolat, ami később a levélben benne van, hogy a zsidók ugye ellenálltak az evangéliumnak, és ebből szenvedés fakad ennek a gyülekezetnek az életében, mármint hogy a zsidóktól szenvednek. Mert hogy ők üldözték ezt a gyülekezetet, ők nem akarták, hogy életben maradjon, ők próbálták a saját vallásos nézeteiket ráerőltetni erre a közösségre, és minduntalan próbálták őket visszahozni, hiszen ebből a közösségből lépett ki lényegében a pálapostoli hitre, vagy arra a hitre, arra megismerésre, és könnyű ugye visszalépni oda, ahová egyszer tartoztunk, és nagy a kísértés annak, hogy az, ami régen volt, az ismét visszavonza az embereket, és nem maradjanak meg az evangélium mellett. Ezért párhuzamot van Pál apostol a Júdeában élő gyülekezettel is, mert ott is sokat szenvednek a júdeai keresztjének a zsidóktól, és azt mondja itt, hogy ti már betöltitek a szenvedést, mert az egyház nem lehet mentes a szenvedéstől. Ez ugye a korai kereszténységnek egy nagy tanítása, és ha megnézzük azért az egyház történetét, azért mindig minden korszakban volt szenvedés a hitért. Ha mindig voltak olyan időszakok, amikor látszólag ugye béke volt és nyugalom, de aztán mindig jött egy olyan korszak, amikor megpróbáltatások voltak, és hátratételt szenvedtek az emberek, hogyha a hitüket megtartották. Tehát erre bátorítja őket Pál, hogy ne adják föl, mert ugyanaz a szenvedés jelenik meg az ő életükben is, mint a más gyülekezetek életében, és az üldöztetések miatt nem szabad abba hagyni mindazt, amit elkezdtek az Úrban, mert a prófétákat is üldözték, minket is üldöznek. És itt ilyen kemény mondatokat mond Pál, hogy nem kedvesek az Isten előtt, ellenségei minden embernek, akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket, de utol is érte őket az Isten haragja végérvényese. Tehát egyrészt láthatjuk Pálnál azt, hogy mindig a zsidókhoz megy, másrészt pedig láthatjuk, hogy ő úgy látja, hogy az Isten ítélete van rajtuk. Egyrészt azt, hogy a zsidók nem tudják elfogadni ugye az evangéliumot, ezt ítéletképpen látja meg Pál apostol, hogy a hitre képtelenek. Hitre képtelenek, és aztán akadályt is gördítenek az evangélium útjába. Tehát ennek a gyülekezetnek ezzel a lelki klímával vagy környezettel kell felvenni úgymond a harcot, és megmaradni. Most itt visszautalnék még a Filippibeli történtekre, ez csak emlékeztető, hogy mi is történt ugye Filippibe. Ott volt ugye az az eset, amikor egy jövendőmondó lány ment, és ugye elmondta, hogy itt vannak az Istennek az emberei, és akkor Pál apostol visszafordult, és kiűzte ebből a jövendőmondó lányból ezt az ördögi lelket, ami által ugye képes volt ő, az ő megbízóinak is hatalmas hasznot hozni, és mivel elveszítette ezt a képességét, már nem volt képes jövendölni, ezért aztán ott is föllázadtak Pál apostol ellen, megbotoztatták, és ugye börtönbe vetették, és a börtönbe pedig ott dicsőítették az Istent, és akkor ugye jött a földrengés, ugye megszabadultak a bilincseiktől, és akkor a börtönőr ugye látva azt, hogy nyitva vannak a börtön ajtajai, ekkor öngyilkos akart lenni, de akkor kiszólt ugye Pál apostol, és mondta, hogy ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. És ez a börtönőr akkor megkérdezte, hogy mit kell neki tennie ahhoz, hogy üdvözöljön. És még aznap este ugye elvitte magához, egész család vendégül látta Pálékat, bekötözték a sebeiket, és hitre jutottak. Aztán későbbiekben ugye el akarták engedni őket, de mivel római polgár volt ugye Pál apostol, ezért aztán nem egyezett abba bele, hogy csak úgy elengedjék őket az utcára, hogy akkor mehettek, hanem nyilvánosan kellett őket kivezetni, és bocsánatkérés is járt ezért, hogy őket ugye megbotozták. Tehát ez volt az előzménye annak, hogy Tesszalonikába érkezett Pál apostol, és most megnézhetjük azt, hogy ennek a második fejezetnek az a része, úgy lehetne összefoglalni, hogy az ige hirdető személye. Egy Pál apostol magáról beszél, az ő munkájáról, hogyan beszélt közöttük, hogy mik azok a főbb jellemzők, amelyek megjelennek az ige hirdető személyéről, magatartásáról, és arról, hogy hogyan fogadják őt. Tehát, ahogy már az előbb mondtam, hitetés, tisztátalanság és álnokság nélkül beszélt nekik Pál apostol. A következő dolog az, hogy ő tisztán megőrizte a szívét, őszintén beszélt nekik, és közben pedig attól is megőrizte a szívét, hogy ne úgy beszéljen nekik, hogy azt mondja, amit szeretnének hallani. Ugye ez mindig megkísérti az ige hirdetőjét, hogy összejönnek emberek, és azt mondjam, amit szeretnének hallani, mert hogyha azt mondom, akkor hát kedves leszek ő előttük, és sikert fogok aratni. Ő ezzel szemben ugye nem kereste az emberek tetszését. Ez abban is nyilvánul meg, és azért is mondja, hogy nincs benne álnokság vagy tisztátalanság. Ezt most itt finomabban kell érzékelnünk, tehát Pál apostol mind arra mondja, amit emberileg lehet, hogy egy adott határon belül normálisnak is éreznénk, de Pál az evangélium miatt még ezeket a finom dolgokat is, hogy embereknek tetszeni akarok, még hogy ugye nem nagy dolgokra kell mindjárt gondolni, hogy miben akarunk embereknek tetszeni, hanem apróságokban is. Ő következetesen a lélek vezetésére hagyatkozott, és még azt a kicsin kis rés sem használta ki, ezért dolgozott ő ugye, hogy semmiben ne legyen terhére másoknak, és későbbiekben ne lehessen azt mondani, hogy hát ő ugye másoknak a pénzén élt ott, vagy valamiért meg lehetne őt róni. Tehát valakit a maga önző céljaira akar megnyerni, ez lenne a hízelgő beszéd. Tehát Pál apostol nem egy olyan prédikátor, aki most meg akar nyerni embereket. Nem ez az ő fő motivációja, hanem hogy az Istennek az evangéliumát akarja elvinni, és ezt a kettőt össze szoktuk keverni. Hogy megnyerni embereket ugye egy adott ügynek az érdekében, vagy pedig az Isten evangéliumának megnyerni az embereket. E kettő között óriási különbség van. Mert lehet gyűjteni tábort, véleményt, nézetek, még az Isten dolgaival kapcsolatban is összegyűjthetünk embereket, csak nem biztos, hogy az élő Istenhez vezetjük el őket, hanem egy adott gondolat köré oda vezetjük őket, vagy emberekhez vezetjük őket. Ugye önmaga lesz fontos, az, aki beszél, az emelkedik ki, és annak a személyisége lesz meghatározó, az gyűjti össze az embereket, magához édesgeti az embereket az ő beszédével, az ő viselkedésével. Itt Pál apostol ezt a hasítást megtette, hogy ő nem önmagához gyűjtötte az embereket, hanem az Istenhez, és ezért, amikor elhagyta a gyülekezetet, és nem volt jelen, ezért maradt fent a gyülekezet is, mert a Krisztusnak az élő beszéde volt az, amit ő hirdetett, és úgy is fogadták. hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be. Ez pedig az ige hallgató magatartása. Ez is egy nagy dolog, hogyha úgy érkezik meg az ige hirdető, hogy ő ezt meg tudja magában tenni, és ilyen tisztán tud beszélni az emberekhez. A másik nagy dolog az, amikor az ige hallgatók is meg tudják ezt tenni, hogy ők is úgymond le tudják hántani az emberi dolgokat, persze mindig vannak emberi dolgok, és úgy tudják hallgatni az ige hirdetést, hogy az tényleg Isten beszédeként jelenik meg a számukra. Tehát ezt a fajta sima nyelvűséget kerüli, ugye ezt szoktuk mondani a mindennapi életbe is, hogy le van zsírozva már a dolog, tehát mielőtt én már költői kérdéseket teszek, már a válaszok megvannak, és minden halad a maga útján. Tehát az evangélium az nem így haladt, hanem az Isten ereje nyilvánult meg a prédikátor beszédében, annak ereje pedig munkálkodik bennetek, akik hisztek. Ugye mondja más helyen a Szentírás, hogy az Istennek ereje, lélek és élet. Nem beszédben áll ugye az Istennek országa, hanem erőben, lélekben és erőben nyilvánul meg. Itt is fontos azt látnunk, hogy Pál apostol gyengédséggel fordult a gyülekezet felé, mint ahogy a dajka úgymond gondozza, vagy gondoskodik a gyermekéről, úgy gondoskodott az ott levő emberek lelki életéről, és miközben mindezt teszi, azért ez is egy érdekes dolog, hogy úgy él ott közöttük, hogy önmagát adja. Tehát ez megint tanulni kell, ez egy titok, hogy hogy tudom úgy adni önmagamat, hogy közben nem önmagamra mutatok, és nem én kerülök a középpontba, de ez is egy jó dolog, hogy nem egy hűvös távolságtartó Pál apostolt látunk itt, hanem egy olyan Pál apostolt, aki elmondja önmagának, a lelkének a legbensőbb dolgait is megnyitotta az emberek előtt. Ezáltal ugye az evangéliumot is jobban el tudta magyarázni, az ő életükbe behozni, és mindezt úgy tette, hogy mégsem ő volt, így mondta az emberek életében a középpontban. Tehát ez az igehirdető személyiségének egy fontos jele, hogy úgy tud ember közel lenni, úgy tud megszólítani embereket, hogy mégis önmagán túlmutat, mint ismerjük ugye azt a népszerű képet, amikor ugye valaki azt mondja, hogy hát tiszteltes úr, álljon már arrébb, mert nem látjuk magától Jézust, vagy tehát túl sok vagy. Igen, a másik probléma meg talán az is, hogyha túl kevesek vagyunk. Tehát ez egy érdekes arány, hogy benne kell, hogy legyünk mi is, hogy személyessé is váljon, mert lehet nagyon steril valami, hogy nagyon, ugye valamit nagyon pontosan akarok mondani magamtól függetlenül, és néha kellenek ezek a belső dolgok, mint ahogy Pál is most magáról ír, az, hogy elmondja, hogy ő hogy volt jelen. Tehát ez egy érdekes egyensúly a gyülekezetben is. Emberek vagyunk, kell az emberi részünk is, hogy megnyilvánuljon a gyülekezet életében, hogy megismerjük egymást. A másik rész pedig az, hogy mégis szükségünk van arra, hogy egymást megismerve aztán túl tudjunk látni mindannyiunkban arra az Istenre, aki végül is bennünket itt elhívott, magának kiválasztott, és tudjuk egymás életét is az Istenben látni. Mint ahogy itt is Pál apostol életét így látták. Tehát arra biztatja őket Pál, hogy ők is Isten országához méltóan viseljék magukat, mert ő egy jó példát adott az ő számukra. Hirdetett ígét kell néznünk, nem az ige hirdető személyét. Tehát ennek ez egy fontos igazsága. Ige, Isten ereje, és mindaz, amiben megnyilvánul az Isten igéje, az elevenít, még akkor is, amikor már nincs ott a tanító, akkor is az az ige, amit ő elmondott, az vezeti, támogatja az ott jelenlévőknek az életét. Ezért fájdalmas végül is Pál apostolnak az, hogy több ízben el akart ugye menni Tesszalonikába, és a 18. versben így szól, hogy ezért el akartunk menni hozzátok én, Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Kevés helyen van ez így leírva. Pál apostol ezt így éli meg, hogy nem mehetett ahhoz a gyülekezethez, mert úgymond a negatív szellemi világ vagy erők megakadályozták azt, hogy ő elmenjen és ott legyen a testvérek között. Ezért is különlegesen értékes az, amikor egy gyülekezetnek az életében így születik meg a hit, mint ahogy Pál apostol ezt leírta, mert ugye nem is volt módja, hogy segítsen rajtuk a személyes jelenlétével, mert nem tudott elmenni hozzájuk. Hát most van lehetőségünk akkor beszélgetni. Egyrészt mindarról, amit most ebben a fejezetben megláthattunk. Látkozzunk a lehetőség a hangos imádságra, vagy csendben elmondott imákra. Mennyi atyán, kérjük, hogy te áld meg az ige hirdetését ebben a gyülekezetben, te áld meg a gyülekezet közösségét, hogy mindazok, akik itt vannak, azok felismerjék önmagukon is a te munkádat. Sokan sokféle útról érkeztünk meg, voltak nehézségek, csalódások is talán, és kerestük a helyünket. Add meg, hogy itt ebben a gyülekezetben megtaláljuk azt, és az ige hirdetéssel meglegyen az élő kapcsolatunk te veled, hogy nekem is bölcsességet, hogy minden akadályt félre tudjak tenni az útból, és másoknak is megkönnyítsem az élő Istennel a veled való találkozást. És kérlek most, hogy add, hogy akik itt vannak testvérek, tudjanak őszintén hitben növekedni. Ebben áld meg az én munkámat, és kérlek, hogy hallgass meg most az egyéni imádságokat, csendben vagy hangosan elmondott imáinkat. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.
Jézus Krisztus, hogy visszavezettél ebbe a közösségbe, és nem távolodtam el annyira tőled, hogy ne találjak vissza, hanem újból fölvehettem ezt a fonalat, és erősödhetek, épülhetek a te kegyelmedből. Legyen neked ezért hála és köszönet. Amen.
kérünk betegeinkért, és Urunk, hogy Te gyógyítsd őket, így az idősekkel, akik egyedül vannak. Kérünk, hogy egész gyülekezetünket Te gondozd, és lelkeddel vezess bennünket, hogy ne éhezzünk, és kapjuk meg a lelki táplálékot is mindannyian. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.